Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök az Érdekes emberekről szóló magazint hallgatják, és mai beszélgető társam két kedves hölgy. Egyikük Széchyné Rédei Éva, a másikukat pedig Kardos Zsuzsannának hívják. Hát akik járatosak a Csipkeház környékén, illetve hát magában a Csipkeházban, akkor biztos, hogy fölkapják a fejüket, mert ezek a nevek az ő számukra ismerősek. Én egészen az elmúlt hetekig egyikőjüket sem ismertem, most sem ismerem, most törekszem arra, hogy majd egy kicsit az életüket, meg a munkájukat megismerjem, de amit itt a Csipkeházban láttunk a diákokkal az egyik látogatás kapcsán, az engem nagyon megragadott. Ezért is ültünk le beszélgetni egymással. Napokban olvastam egy gondolatot, ami a csipkéről szólt, és az a illető így fogalmazta meg, hogy mindenben csipke van. Hát nem tudom, hogy ez mennyire igaz, próbálom majd a végére járni itt a beszélgetés során. Köszöntöm mindkettőjüket nagyon sok szeretettel, és hát kérem Éva, hogy mutassa be saját magát, meg ezt az intézményt is, amelyet vezet.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Széchyné Rédei Éva vagyok, és 3 éve vezetem a Csipkeházat. Azóta próbálom minden tehetségemet, tudásomat ennek az ügynek, ennek a dolognak szentelni. Természetesen fontos, hogy kollégákkal együtt tesszük ezt. Nagyon fontos segítőm és munkatársam, Kardos Zsuzsanna, művészeti vezető. Ővele közösen próbáljuk kialakítani a csipkének egy új imidzsét, egy új irányát, illetve próbáljuk ővele a csipke hagyományának a folytatása érdekében új kollégákat fölvenni és betanítani, hogy a csipkevarás ez megmaradjon a jövő szempontjában is.
Gondolom, hogy nem egyszerű dolog az, hogy újabb munkatársakat láttam, néhány fiatalabb hölgyet is itt a munkatársak között. Gondolom, nem egyszerű fölfedezni ezeket a tehetségeket.
Hát nagyon nem egyszerű, jelenleg 10 csipkevarunk van, közülük 4 fiatalok, és most 2 új tanulónk van. Nem egyszerű volt megtalálni a megfelelő embert, mert csipkevarónak nem mindenki alkalmas. Nagyon nagy kitartás, türelmet igénylő munkahelyez, úgyhogy tehát nem egyszerű a megfelelő embernek a kiválasztása. Emellett alázat is szükséges hozzá, kézügyesség, úgyhogy hosszadalmas hónapok állnak mögöttünk, amikor is kiválasztottuk a 2 szemét, akivel most próbáljuk megtanítani ezt a nagyon szép mesterséget.
Az előbb úgy tetszett fogalmazni, hogy 3 éve szentelte magát oda erre a munkára, akkor ez egy szent dolog? Csipkét varni, ez szent dolog?
Hát mindenképpen szent dolognak is nevezhetjük. A csipkének ugye 115 éves hagyománya van, 1902-re tehetjük a csipke születését. Ez évben ünnepeljük a 115 éves évfordulót, úgyhogy ez egy hagyomány itt Kiskunhalason. Azt gondolom, hogy a halasi embereknek mondhatjuk, hogy egy szent dolog. Tapasztalataim szerint a halasiaknak nagyon fontos a csipke, büszkék a csipkére, és igazából drukkolnak, hogy a csipke az minél inkább sikeres legyen, minél népszerűbb legyen, tehát így ebből a szempontból nevezhetjük szent dolognak is.
Mennyire kell menedzselni egy ilyen alapvetően ismert meg híres elfogadott terméket, mint a halasi csipke?
Nap mint nap kell menedzselni a mai világban, amikor rengeteg más termék megjelenik a piacon, megjelenik a más kézműves termék, és nagyon-nagyon fontos, hogy nap mint nap ott legyünk az emberek tudatában, új dolgokkal álljunk elő, és nagyon fontos az, hogy ezt a tulajdonképpen a múlt század elején megszületett értéket átemeljük a mai korba. Erre vannak próbálkozásaink, most a 105 éves évforduló alkalmából nagyon fontos célnak tűztük ki, hogy a halasi csipkét használhatóvá tegyük a napjainkba is. Ugye elsősorban ajándéktárgy a halasi csipke, de hogy ne csak ajándéktárgy legyen, használhatóvá is tegyük. Ennek érdekében egy megállapodást kötöttünk egy budapesti divattervező hölggyel, aki ma is viselhető modern ruhákra tervezett halasi csipkéket. Ennek kapcsán volt az elmúlt időszakban, október elején egy nagyszabású divatbemutató is Budapesten.
Egy eretnek gondolat fogalmazódott meg bennem, miközben hallgattam Önt, Éva, hogy ne adj Isten, ezt is hamisítják, a halasi csipkét, vagy egyáltalában ezeket a nagyon-nagyon értékes dolgokat?
Hát itt ott kezdeném erre a választ, hogy a halasi csipke védjegyezett termék 1935 óta, a védjegye a 3 egymást keresztező hal. Már akkor gondoltak erre, hogy ne lehessen hamisítani a halasi csipkét. De a halasi csipke előállítása, amiről majd a Zsuzsa beszélni fog, varása, ez annyira bonyolult művelet, felett, és tulajdonképpen csak kizárólag itt a csipkeházba lehet megtanulni az idősebb kollégáktól, jelen esetben a művészeti vezetőtől, hogy tulajdonképpen tehát ezt így ebben a minőségben, amelyben itt a Halasi csipkeházban előállítjuk, nem lehet hamisítani.
Azért ez megnyugtató, és hát akkor ezzel a válasszal egy picit el is köszönünk a hallgatóktól, néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk majd a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszönjük szeretettel a kedves hallgatókat. Önök az Érdekes emberekről szóló magazint hallgatják, és a csipkeházban ültünk le beszélgetni az intézmény két vezetőjével, egyszerűség kedvéért Évával és Zsuzsával. Éva már kicsit megismertetett bennünket itt az intézmény életével. Zsuzsát pedig arról kérdezném, hogy hogy születnek a csipkevarrók? Emlékszik még rá?
Én nagyon-nagyon egyszerű és nagyon prózai módon kerültem a csipkeházba. A lányom születése után 1982-ben, amikor lejárt egyes munkát kerestem, és az akkori igazgatónő, Zoláni Marika nénivel való beszélgetés alapján, én úgy gondoltam, ide jelentkeztem, és én azt gondoltam, hogy majd valami varónőnek varodába fölvesznek. Marika néni megkérdezte, hogy milyen hobbim van, mit szeretek kézi munkázgatni, és mondtam, hogy én szoktam kötögetni, hímezgetni, és akkor mondta, hogy hát akkor próbálnánk meg a csipkevarást, és biztos nekem ez biztos nem fog menni. És akkor hát azért tessék csak megpróbálni, bemenni a műhelybe, bevezetett a műhelybe, átadott Püspökine Esztike néninek, és leültem mellé, és teljesen elképedtem, hogy szinte hihetetlen, hogy ilyen vékony cérnával is lehet varni, és egy ilyen picitűt hogy lehet megfogni.
Elébe ment egy kérdésemnek, mert én is ezt láttam meg a múltkori látogatásban, ez elképesztően vékony.
Hát igen, szeretek beszélni a csipkéről, csinálni is szeretem, és visszatérve a kezdethez, nagyon, nagyon elgondolkodtam rajta, hogy ez biztos nekem nem fog menni. És ahogy néztem, akkor ott 16-an ültek a terembe, és arra gondoltam, hogy de hát aki itt van, ezt 16-an csak megtanulták, és én is megpróbálnám. És 1982-ben volt.
Mennyi ideig tartottak a tanuló évek vagy hónapok? Mennyi idő alatt lehet ezt megtanulni?
Igazándiból ez egy nagyon hosszú folyamat. Maga a betanulási idő az fél év, de az arra elég csak egyedül, hogy az öltéseknek a szabályait az ember bemagolja, rögzítse, és utána hosszú-hosszú évekig nagyon szoros felügyelet alatt, nagyon egymást kontrollálva készülnek a csipkék, ugyanis a csipke szemmérték után készül. Tehát nem sablon szerint, hanem szemmérték. És az nagyon nagy odafigyelést igényel, és körülbelül 4-5 év mire úgy gond nélkül az ember egy tenyérnyi csipkét meg tud varni.
Ennyi idő alatt már egy egyetemet el lehet végezni.
Igen, így is lehet mondani valóban.
Múltkor beszélgettünk itt két hölgyel, és számomra egy nagyon érdekes gondolatot fogalmaztak meg. Az egyikőjük azt mondta, hogy van, aki csak kontúrozik, és van, aki pedig kitölti a vonalak közötti hiányokat, és így születik meg a csipke. Miért van ez így külön választva?
A csipkének az elkészítési menetrendje, ez tulajdonképpen a kontúrozásból és a varrásból áll. A kontúrozás azt jelenti, amikor tulajdonképpen a csipkének a váza megszületik. Tehát egy rajzra rávarunk a papír tetejére egy kontúrszálat, amit végigvezetünk a rajzvonalán, és ez a kontúr lesz a csipkének a váza. Maga a csipkevarás ebbe a kontúrszálba öltve történik, és így születik a csipke.
Így születnek akkor azok a csodálatos dolgok. Önök is szoktak tervezni csipkét, vagy ez mások feladata?
A csipkevarrók is kaptak már lehetőséget a tervezésre, egyébként grafikusok és rajztanárok tervezték zömébe a rajzainkat, de nagyon nagy örömmel terveztem én is már több csipkét.
Az idézet, amivel ezt a beszélgetést kezdtük, azzal folytatódik, hogy csipke van még az ázott kutya szőrében is. Valami nagyon lelkes személy lehetett, aki ezt megfogalmazta. Tényleg, amikor végigmennek az utcán, vagy gondolkodnak, vagy meglátnak egy szép motívumot, akkor eszükbe jut, hogy ezt jó lenne csipkébe is megformálni?
Való igaz, az embernek rááll az esze, a szeme arra, hogy hogyan lehetne egy figurát, egy formát kitölteni csipkeöltésekkel. Szerintem ez egy ilyen foglalkozási betegség, hogy az ember ilyen szemmel nézi a világot.
De nem szednek rá gyógyszert?
Nem, hál' Istennek. És arra törekszünk, hogy ez ne is múljon el.
Kóros elváltozás, de sokak örömét szolgálja ez a dolog. Amikor a keze alá kerül egy új hölgy, gondolom ezt hölgyek végzik általában, vagy kizárólagosan, majd elmondja kizárólagosan, akkor melyek azok az alapvető, csúnya szóval kompetenciák, aminek meg kell lenni egy jelentkező esetében?
A leges-leges tulajdonság az elszántság, az, hogy akarja, hogy érdekelje, utána a türelem, utána, hogy ráérezzen arra, hogy ennek a munkának a nehézsége mellett mi a szépsége.
Tehát akkor egyfajta belső fölhatalmazás kell az ember részéről, hogy ennek neki merjen fogni, tudja folytatni.
Igen, a kézügyesség az közben kialakul, szigorú tanítónéni vagyok, a legelső tanítványom a saját lányom volt, és amikor 100 éves volt a Halasi Csipke, akkor került ide, őt tanítottam először, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy átadhatom a fiataloknak azt, amit tudok.
Kedves hallgatók, egy néhány percig ismét zenét hallgatunk, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Az Érdekes emberekről szóló magazinban a Halasi Csipkeházról, a Halasi Csipkéről, ennek a jelenéről beszélgettünk, és most visszatekintünk a múltba. Éva, egy pár szóban foglalja össze a hallgatóknak azt, hogy hogyan is alakult ki maga a csipke.
A csipke történetének az eredete tulajdonképpen homályba vész, de mondhatjuk azt, hogy már az ősember is díszítette a ruháit valamiféle csipkeszerű áttetsző anyaggal. Ezek természetesen még nem tűvel, nem eszközökkel készültek, ezek a fonásos technikával készültek. A csipke ősének ezt a fonásos technikát tekinthetjük. Igazából a középkorban a reneszánsznak a terméke volt a csipke, amikor nagyon fontos volt már a díszítőművészet, elsősorban a hölgyeknek az ünnepi viseletét díszítették, a fodrok, zsabók, manzsetták, ingnyakak. Tehát ekkor alakult ki tulajdonképpen a mai csipkének az őse. Többfajta csipkekészítési technika is kialakult, és abban az időben minél gazdagabb volt egy hölgy, annál több csipkét, csipkefodrot viselt a ruháján, tehát egyfajta státuszszimbólum is volt a csipke, mert a csipke mindig is nagyon munkaigényes, így ezáltal nagyon drága termék volt. Tehát a reneszánszban alakult ki a mai csipke elődje, elsősorban Velencében, Franciaországban, Brüsszelben, ezeket a városokat és országokat tekinthetjük a nagy csipke országoknak.
És akkor szerényen meghúzódik Halas a halasi csipkével a nagy nevek között.
Hát Magyarországon a 19. században a felvidéki városokban honosodott meg elsősorban a vert csipke. Tehát ide hozzánk elsősorban a vert csipke érkezett, és ugye az összes csipke közül kiemelkedett a halasi csipke 1902-ben a múlt század elején, tehát a varott csipke volt. A varási technika egy jóval munkaigényesebb és finomabb technikát jelent, mint a vert csipke, de szerintem erről beszéljen Zsuzsa, mert a csipke technikákban ő igazán a kompetens.
Zsuzsa, a kérdést hallotta. Hányféle technika van?
4-5, így hirtelen föl se tudom sorolni, van kötött csipke, horgolt csipke, csomózott csipke, fonott csipke, varott csipke, körülbelül így elsőre így ennyit tudok felsorolni.
Éva említette, hogy finomság tekintetében talán a varott a legfinomabb, vagy legkidolgozottabb?
Igen, a varott csipke a legrészletgazdagabb. A technika megengedi, hogy nagyon-nagyon apró részleteket is hangsúlyossá tudunk tenni a varott csipkébe.
Az a kifejezés, hogy vert csipke, az mit foglal magába?
Egy fonásos technikát, amikor fabábukra felsodort cérnát egymáson átemelve fonják tulajdonképpen a csipkét.
És a többi technika, az tetszett említeni, de én már nem tudnám visszaidézni őket, azok miben különböznek ezektől?
Horgolás, ugye hát ezt mindenki tudja, mi a horgolás, hurkokon áthúzva tüvel, horgoló tüvel készül, a kötött csipke az úgy, mint ahogyan blúzt kötöttünk, sálot kötöttünk valamikor régen, csipkekötéssel ugyanígy lakásdíszítő csipkék is születnek, Hódmezővásárhelyen van egy olyan, aki a kötött csipkéket művészi fokon műveli.
Megint csak egy furcsa gondolat fogalmazódott meg bennem, de lehet, hogy csak a tudatlanságom miatt, hogy géppen lehet csipkét készíteni?
Persze, mindenképpen mindenféle csipkéket lehet, csak varott csipkét nem.
Tehát akkor ez az önök privilégiuma marad?
Létezik olyan csipke, amire rá lehet mondani, hogy varott csipke, és létezik olyan, tehát a halasi csipkét nem lehet gépesíteni. De például a Richelieu csipkét, ahol egy anyagból vágnak ki részeket, és a pozitív tér adja a csipkét, az géppel készítik. Ugye a Kalocsán ennek óriási nagy hagyománya van, kalocsai hímzéssel együtt kombinálva, ez az áttörtség tulajdonképpen a kalocsai Richelieu kézimunkát, azt géppel készítik.
Már volt szó erről a hihetetlenül vékony csipkefonalról. Ez hol készül, vagy hogyan készítik ezt?
Egyiptomi lenszálból varunk, és ugye lennek egy sajátos tulajdonsága, hogy az idők folyamán beérik a színe. Ez azt jelenti, hogy beekrűsödik maga a csipke, és amiket a múzeumban lehet látni csipkék, azok mind fehérek voltak, amikor elkészültek, de egy idő után beekrűsödött, és hát ez mutatja a korát a csipkének.
Korát, és meg hát valószínű, hogy az értékét is akkor, mert hogy akkor egy nagyon speciális eredeti anyagból van.
Igen, igen, ebből lehet kikövetkeztetni, hogy milyen idős már a csipke.
Hát érdekes világ ez. Kedves hallgatók, hallgatunk pár percig megint egy kis zenét, hogy lélegzethez jussunk itt a sok csodálkozás közben, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Falas Rádióban.
Tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. A Csipkeházban beszélgetünk az intézmény két vezetőjével, és hát úgy vettem ki a szavaikból, hogy ez egy nagyon gazdag év volt, és még nincs vége, ha bár már nagyon a vége felé tartunk. Kicsit elevenítse fölébe, hogy miről is szólt ez az év.
2017 nagyon fontos év volt a halasi csipke életében. Ebben az évben ünnepeltük a 115 éves évfordulóját, próbáltuk ezt az évet emlékezetessé tenni, és eseményekkel dúsítani. A jubileumi évet kezdtük egy országos csipketervezési pályázat kiírásával. Az ország minden tájáról vártuk a tervezőket, és érkeztek is. Nagy örömünkre nagyon sok fiatal pályázónk volt. 38-an pályáztak, több mint 120 pályamunka érkezett. Közülük egy bírálóbizottság döntött el, hogy melyikek érdemesek arra, hogy halasi csipkeként kivarásra kerüljenek. 5 pályamunkát díjaztunk, és ezt az 5 pályamunkát halasi csipkeként ki is vartuk. Tehát ez volt az évindításkor az első eseményünk. A következő nagy eseményünk volt májusban a szokásos nemzetközi csipkekiállításunk, ahová most díszvendégként a belga csipkét hívtuk meg, ugye, mint a nagy riválist, vetélytársat, de ugyanakkor a nagy barátot is, hogy így mondjam. Tehát egy nagyon kedves társaság érkezett ide Kiskunhalasra, tradicionális csipkekészítők ők is, és ők bemutatkoztak itt a kiállításunk alkalmával. Tőlük kaptunk egy csipkeverő párnát és csipkebábukat is, melyet kiállítottunk a múzeumba megmutatni az érdeklődőknek, hogy mi a különbség a varott és a vert csipke között. A jubileumi események következő állomása volt a csipke mozaik képeknek az avatása. Szeptemberben került sor erre. A csipkeház bejáratának két oldalán került egy táncos lány és egy táncos fiú mozaik képként a falra. Egy helyi alkotó, Vajgál Pál ötlete volt ez, és ő volt az alkotója, kivitelezője is ennek. Hát ezzel is színesítjük, díszítjük a csipkeházat. A következő eseményünk volt, amiről már említést tettem, a bizonyos budapesti divatbemutató. Rifták Tünde, divattervező hölgy nagyon fontosnak tartja a régi tradicionális kézimunkákat, hímzéseket, a kalocsait, a matyóhímzést föleveleményteni és mai modern ruhákon megjeleníteni. Vele megállapodást kötöttünk, és így sikerült a halasi csipkét is modern ruhákon megjeleníteni. Nagyon fontos dolognak tartjuk ezt, hogy minél inkább a csipkét ismerté és használhatóvá tegyük, átemeljük a mai kor igényeinek megfelelően is. A jubileumi évünk záró eseménye lesz december 7-én a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Hagyományok Házában egy halasi csipke kiállításunk, erre készülünk jelenleg. Nagyon szeretnénk a legszebb csipkéket a legszebb módon megmutatni a budapesti közönségnek. Ez a kiállításunk január 13-áig lesz látható Budapesten.
Hát nagyon sok mindent el tetszett mondani. Közben eszembe jutott, hogy itt kinézünk az ablakon, van egy monumentális csipke. Ez kinek a keze munkáját dicséri? Vagy ez egyáltalán egy valóságos terítőnek vagy alkotásnak a megjelenítése, vagy valami más ötlet volt?
Ez a csipkefal 2015-ben született. Tulajdonképpen az egyik kuratóriumi tagunk, Szakála Aurélnak az ötlete volt. Az ő kislánya találkozott az interneten Nespun nevezetű lengyel graffiti művésznővel, aki a világon mindenhol a hely specialitásának megfelelő csipkéket fest. Falakra, járólapokra, elhanyagolt épületek falára. Őt kerestük meg, és őt kértük meg, hogy készítsen nekünk is ide Kiskunhalasra egy halasi csipkés falat. A halasi csipkék közül ő választotta ki, hogy mely csipkét tudná ő fölvarázsolni, fölfesteni egy falra. 2 választott ki, és a 2 közül eldönthettük, hogy melyik legyen, és mi ezt a 16 tulipános életfát választottuk. A graffiti művésznő Nespun Lengyelországból érkezett ide. Ő már elkészítette korábban a stencileket, 162 darab stencilt készített, kihasználta a csipke abszolút szimmetriáját, ezeket mind átforgatta. Az a csipke felére volt elegendő, átforgatta. És úgy mondom, közönséges graffiti technikával, tehát ezzel a fújásos technikával készítette el másodmagával 4 nap alatt ezt a csipkefalat.
Akkor erről ennyit, hogy a graffiti az művészet vagy nem művészet, itt van előttünk ékes példaként, hogy azért lehet ezt művészetre használni. Kedves hallgatók, néhány percig zene következik, és utána visszajövünk még sajnos már csak néhány percre beszélgetni. Ne menjenek messzire a készülékektől.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a készülékek előtt ül, vagy áll, vagy éppen dolgozik. Izgalmas témát jártunk körül a halasi csipkét, két avatott vezető segítségével. Zsuzsa fogja ezt a kis sétát befejezni, mégpedig azzal, hogy milyen jövőkép van önök előtt munkatársak tekintetében, a technikákat illetően, vagy éppen a motivumok fejlődését, vagy éppen a múltból való előkeresését. Meséljen egy kicsit nekünk erről.
Amikor én idejöttem, akkor 20-an vartuk a halasi csipkét, és itt a közelmúltban már csak alig maradtunk 8-10. Ez indokolta azt, hogy keresünk új tanulókat, és a jövőt így tudjuk biztosítani, hogyha tanulókat betanítsuk, és akiket most betanítunk, azok fogják majd továbbvinni azt, ami nekünk az életet jelentette, a küszködést, a szépet és a nem olyan szépet is, és akkor az ember ezt olyan örömmel adja át a tanulónak, és ha 10-15 év múlva is lesz még halasi csipke, az az ő kezükben van.
Ők kezükben, tehát ők akkor a jövőnek, a jövő reménységének az áloga?
Igen, valóban így van. Ők azok, akik tovább viszik ezt, amit mi is hoztunk magunkkal tovább a hosszú évek alatt.
Zsuzsa, lehet ezt egyszerűen csak szakmaként vagy kenyérkeresetként értékelni, nem nagyon, ugye?
Ez sokkal több annál, én azt szoktam mondani viccesen, hogy ez egy fertőzés, ebből nem lehet kigyógyulni, és ez úgy van, hogy ameddig az embernek a háta és a szeme bírja, addig csipke varró. És ez eldől 1-2 hónap alatt, hogy megfertőződik-e ezzel a szakmával, vagy nem. Ha az első 2 hétben, 1 hónapban nem megy el, akkor nagyon nagy az esély arra, hogy hosszú-hosszú évekig kitart, ugyanis itt mindenki, aki itt maradt, itt van, 10-20-30 éve varja már a halasi csipkét. Tehát itt nincs olyan elvándorlás, hogy évenként változnak a kolléganők. Aki itt marad, az életcélnak tekinti.
Említette már, hogy a motívumok hol a múltból jönnek elő, de vannak teljesen újak is. Hogyan születnek meg ezek?
Teljesen együtt használjuk azokat a rajzokat, amik az 1900-as évek elején készültek, és ugye a mai új rajzokat is együtt használjuk, és hát én magam csak arról tudok beszélni, amit én magam terveztem, akkor is egy pályázatra készült, és megfogott a téma, és nekem igazándiból nincs egy nagy rajzkészségem, de addig rajzolgattam még egy nagyon szép motívum, ki nem került a kezem alól.
Mondja már el, hogy mi az.
Egy ovális csillagvirágos terítő.
Most erre nem tudok hirtelen mit mondani, biztos, hogy gyönyörű, ha megmutatja, megnézem. Próbálom úgy magamban elképzelni a csillagvirágot is, meg a csipkét is. Nagyon köszönöm mindkettőjüknek ezt a tartalmas beszélgetést, és megint csak az a gondolat van bennem, ami jó néhány ilyen beszélgetés után, hogy még másik 30 percet is meg tudnánk valószínűleg tölteni. Tehát azért elég szigorúak a szabályok nálunk és a rádiónál. Éva, Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek a türelmét, amit felém gyakoroltak, meg az időt, amit ide szenteltek erre a beszélgetésre, és azt kívánom, hogy teljék még nagyon-nagyon sok örömük és sikerük ebben a munkában, amit végeznek. Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzunk el, hogy legyenek nagyon büszkék arra, hogy amikor itt a 53-as út mellett elsuhannak a csipkeház mellett, akkor gondoljanak arra, hogy ennek a városnak és ennek a vidéknek egy olyan intézményénél vannak, ami igazi nagy és komoly értéket képvisel. Még egyszer köszönöm a beszélgetést, Isten áldja meg mindkettőjüket. Kedves rádióhallgatóknak pedig további szép napot, jó munkát, jó rádióhallgatást kívánunk.